Az Aréna vendége Mikola István, a Parlament Egészségügyi Bizottságának fideszes alelnöke. Hogyan látja az egészségügyi reform további sorsát ebben a mostani helyzetben?
Én mindig azt vallottam, és annak idején igyekeztem e szerint cselekedni, hogy a reform az nem egy ilyen egy év alatt, másfél év alatt alapvető változásokat kierőszakoló, a múltat végképp eltörölni hangulatban történt a szakma és a civil szervezetek hangjára nem figyelő valamiféle álmokfutása. A reform az egy nagy rendszernek, adott esetben az egészségügynek a folyamatos, szakmailag jól előkészített megújulására irányuló törekvéseket és cselekedeteket jelenti. Sajnos most nem ezt látjuk, tehát nekem nagyon rossz a véleményem erről a úgynevezett egészségügyi reformról. Ez valójában nem reform, hiszen nem jó az embereknek, ha körülnéz egy kórházba, látod már lassan mindenki sír, a betegek várólistára kell, az orvos ideges, nyugtalan, a betegek tiltakoznak, hát szóval nem jó az embereknek ez az egész, amit ezzel a sokféle egészségügyben eszközölt.
Erre mondják, hogy a reform áldozatokkal járhat, meg néha fájdalommal járhat, de nem is erről akartam igazából beszélni, hanem a múlt héten pénteken itt volt Gál Péter, a Semmelweis menedzserképző intézetének program vezetője, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen az, amit a kormány az elmúlt hónapokban vagy években tett az egészségügyben, az reformnak nevezhető. Azt is mondta, hogy tulajdonképpen azok a területek, amelyekhez a kormány hozzányúlt, azok mind olyan területek, amelyekhez a szakma szerint, vagy legalábbis szerinte is hozzá kellett nyúlni, csak szerintem nagyon átgondolatlanul, és nem jól nyúltak hozzá.
Hát én nem kívánom Gál Péter úrnak a véleményét minősíteni, ez az ő véleménye, az én véleményem pedig az, amit az előbb mondtam, hogy a reform folyamatos megújító törekvéseket jelent, és én visszaemlékszem a polgári kormány időszakára, amikor megszületett az egészséges nemzet, amikor megszületett a 3 éves gyógyszerpiaci megállapodás, amikor térítésmentesek lettek a fogmegtartó kezelések, amikor megszületett Magyarország első egészségügyi magánosítási törvénye, amelyek a szakmai vállalkozásokba a magánforrások bevonásának a lehetőségét adták, és folytathatom tovább. Ezt jelenti a reform, ezt kellett volna folytatni. Megszületett ugyancsak a polgári kormányzás idején maga a program, amit már nem tudtunk megcsinálni, mert 2002-ben politikai fordulat következett be, ez pedig a társadalombiztosítás, egészségbiztosítási ágának a validációja. Ugye benne is maradt a kasszában, most már nagyon sajnálom, több mint 300 milliárd forint, aminek a nagy részét a konszolidációs folyamat megkezdésére akartuk elkölteni. Hát remélem, hogy valamikor ez még folytatódni fog. Az én meglátásom szerint ez a reform, és nem a mostani történés illethető reform néve.
Ugye, amikor az egészségügyi reformról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk a vízidíjról és a kórházi napi díjról beszélni, mert hogy ezek voltak a népszavazás kérdései, de hát itt azért sok minden más is történt. Intézmény megszűnések, intézmény összevonások, ágyszámcsökkentés, és sorolhatnánk. Ugye nagyon fontos kérdés, Kóka János az SZDSZ elnöke akkor, amikor elfogadta rendben az egészségbiztosítás átalakításáról szóló törvényt, akkor azt mondta, hogy ez nagyon jelentős lépés volt, mert innentől kezdve gyakorlatilag egy visszafordíthatatlan folyamat indult el. Nagyon fontos kérdés, hogy abból, ami eddig történt, abból mi az, ami visszafordíthatatlan, és mi az, ami visszafordítható? Azt ugye láttuk, hogy a vízidíj és a kórházi napi díj visszafordítható.
Ez egy meglehetősen nehéz kérdés, de ha röviden kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy a szakmában történt kártétel, ami visszafordíthatatlan. Hogy példát mondjak, az, hogy egyik napról a másikra kirúgták az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet nemzetközi hírű agysebészét, és a helyébe egy nőgyógyászt ültettek az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet élére. Hogy szétrúgták a Lipótmező, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet teljes szakmai stábját. Hogy bezárták, mert nem a jó levegőtől gyógyul az aszmás gyerek, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetet. Gyakorlatilag szétszavarták az ott évtizedek alatt összeállt, kialakult, trenírozott orvostímet. Tehát a kártétel, ami a szakmában történt, az nagyon nehezen és nagyon hosszú idő alatt építhető csak újra fel. Ugye nem egészségügyben dolgozik, de nyilván el tudja képzni, hogy mondjuk egy agysebészeti műtét közben az az összeszokott professzor, operatőr, meg az asszisztens, az nagyon nagy érték, mert a professzor nem néz oda, amikor a kezébe adják azt az érzékeny fogót, vagy éppen a vérzéscsillapító eszköz, de pontosan tudja, hogy az az asszisztens hogy adja, milyen erővel, milyen mozdulattal, milyen szögbe a kezébe azt a műszert. Ezen életek múlhatnak. Hogy ezt a szakmát bontották, ez rettenetes kártétel. De sajnos az intézmény bezárások is nagy kárra jártak, hiszen például ma nincs országos pszichiátriai intézet, a nagy pszichóírtó akcióba ezt tönkretették, vagy éppen ön is tudja, néhány nappal ezelőtt bezárták az addiktológiai intézetet. Tehát ezzel meg végképp értetlenül állok, hiszen Magyarországon sajnos nagyon magas az alkoholisták száma, elég sok a drogélvező, hogy nek az országos központját zárják be megint ebben a pszichóírtó nagy akcióban. Tehát ezeket visszacsinálni nagyon nehéz lesz. A jogszabályokat úgy látom könnyebben lehet. Az se könnyű, de könnyebben lehet visszafordítani, ha most a kormányzat valamiféle belátással bír, és ezt a legnagyobb paradigmát, legnagyobb veszélyt, az egészségbiztosításnak a privatizációját, ezt fölmondja, visszamondja az erre vonatkozó törvénytervezetet vissza. Valahogy visszacsinálja. Ebben mi partnerek is lennénk, és az együtt gondolkodásban is partnerek vagyunk, és ne felejts el, hogy ott a törvénytervezetünk a egészségbiztosítás átalakítására vonatkozóan, amit két alkalommal leszavaztak úgy, hogy még tárgysorozatba se vették, tehát nem voltak hajlandók tárgyalni róla. Talán vissza kellene térni az alapokhoz, és újra kezdeni a szakmai megfontolásokat, párbeszédet, vitákat, az egészségbiztosítás nagy rendszerének az átalakítására vonatkozóan, amelyből a civil társadalom se zárható ki, mert az ő pénzük van a kasszába.
Ugye az eredeti elképzelés, illetve gyakorlatilag a most határban lévő törvény az úgy szól, hogy jöjjenek létre területi biztosítók 49-51%-os részben állami és privát tulajdonban. Annak, amit Lendő Ildikó, az MSZP parlamenti frakciójának vezetője nyilatkozott a mai napon, hogy meg kellene fontolni azt, hogy tisztán állami tulajdonnal jöjjenek létre ezek a területi biztosítók. Annak ön szerint van-e értelme?
Hát nem tudom, mert nem láttam ezzel kapcsolatos szakanyagot. Én is a rádióból hallom ezeket a híreket, hogy most fölvizsgálják, és talán ugye hát megyei szintű pénztárrendszer fog létrejönni, de hát ez létrejött. Hát megyei egészségbiztosítási pénztárak működnek. A mi programunk, a Fidesz egészségügyi programja, egészségpolitika program és tartalma az egységes társadalombiztosításnak a decentralizált intézményrendszere, megyei vagy regionális pénztárak kiépítésének a lehetőségét. Ebben nincs nekünk vitánk, csak akkor mire kell ez a törvény? Tehát az a rossz érzésünk van most, hogyha nem visszavonják, és újra kezdődik egy ilyen gondolkodás, hanem ezt átalakítgatják, akkor továbbra is nyitva hagyják azt a lehetőséget, hogy ez bármikor átcsúsztatható a magánbefektetőknek az érdekeltségébe. És ezt mi nem akarjuk, és bebizonyosodott március 9-én, hogy a civil társadalom, az emberek, a választók sem akarják. Erre pedig oda kell figyelni, mert a társadalombiztosítás az a mindenkori hatalom és a 10 millió állampolgár között kötött nagy társadalmi szerződés. És ezt egy oldalon felmondani nem lehet.
Hogyha ez a helyzet állna elő, nevezetesen, hogy az MSZP gyakorlatilag nem vonná vissza a jelenlegi törvényt, de mondjuk úgy valósítanák meg, hogy privát tőke nélkül jönnének létre ezek az egészségbiztosítási pénztárok, azt a Fidesz el tudná fogadni?
Hát vannak ilyen pénztárak, hát vannak megyei egészségbiztosítási pénztárak. Hát ezek az egységes társadalombiztosításnak a megyei igazgatási szervezetei. Hát ezek megvannak. Kellene tudnunk azt, hogy érdemben miről folynak a koalíciós egyek, de azt kell sajnos önnek mondjam, hogy már ugye ott ülök a parlamentbe, az egészségügyi bizottságnak az alelnöke vagyok, de egyetlen egy írott mondat még nem került elénk arról, hogy hogy is gondolják ezt a pénztárrendszert a magánbefektetők nélkül. Ne felejts el, hogy az egész egészségbiztosítás átalakításának a célja mi volt, hogy üzleti piaci alapra helyezik az egészségbiztosítást. Az első variáció még Molnár Lajos minisztersége idején arról szólt, hogy hát teljesen nem, privát
társaság. Azt mondták, hogy nem ez a célja, hanem az, hogy hatékonyabb és igen, de jobb minőségű legyen a szolgáltatás.
Ezt a befektetőkkel akarják elérni. Hát ugyanazt két oldalról közelítettünk, ugyanarról a dologról van szó. Ugye tiszta piaci rendszert terveztek Molnár Lajos idején. Utána az MSZP-SZDSZ között koalíciós viták támadtak, majd jött ez a vegyes megoldás, hogy többsége tulajdon, de a befektetők is 49%-ba bejöhetnek. Erre mondta Kornai János, ugye a jelenlegi kormányoldalnak a nagy égyszeszgéber professzora, hogy ez olyan fiúk, ne csináljátok ezt, mint ha összeöntenétek a teát a kávéval, talán hallott erről a híres cikkről. Mindenki óvta ettől akkor. Akkor azt mondták, jó, nem több biztosító lesz, több pénztáros rendszer lesz. Nem értjük most se a különbséget a több biztosító, több pénztáros rendszer között. Utána már tulajdonképpen nem is erről van szó, hanem több ellátást szervező, irányított betegellátást végző vállalkozás jön létre, decentralizált formában. Tehát tulajdonképpen maguk sem tudják, mit akarnak csinálni, nincs egységes koncepció, nincs arra alapozott stratégia, nincsenek projektszinten kidolgozott programok, tehát az egész lóg a levegőbe. Nem tudjuk, hogy most mit akarnak csinálni, meggyőződésem, hogy legszerencsésebb lenne ezt az egész átalakításra vonatkozó törvényt visszavonni, és újra kezdeni most már a népszavazásnak a eredménye tudatában az egészségbiztosításnak a megújítására vonatkozó szándékot. És a programot magát újra kéne indítani, és erre ott a mi törvénytervezetünk is, amelyik egy alternatívaként szerintem jó vita alapot képezhet.
De azt mondja, hogy ez lenne a legszerencsésebb, van más esély ebben a pillanatban?
Nem látok más esélyt. Nem látok más esélyt. Ha én lennék a helyükbe, és le kéne vonni a konzekvenciákat, akkor csak ide tudnék jutni, hogy be kell látni, hogy nem jó ez az út. Vissza kell lépni, mielőtt a kártételek valóban tragikusak lesznek, és újra kellene kezdeni a hagyrendszer átalakítására vonatkozó szakmai előkészítést, de valódi szakmai készítést.
Az Alina vendége Mikola István, a Parlament Egészségügyi Bizottságának fideszes alelnöke, akivel folytatjuk a beszélgetést a hírek után.